Szeretettel köszöntök mindenkit. Szerettem volna nagy tiszteletű úrhoz hasonlóan diavetítéssel készülni. Ez sajnos részben rajtam kívülálló okok miatt nem jött észre, részben nem rajtam kívülálló okokból. Úgyhogy sajnálom, mert amit szemléltetni akartam, majd így szóban kell elmondanom. Remélem azért így is átmegy majd az üzenet. Kezdjük meg az elején egy imádsággal az együttlétünket. Úr Jézus, hálás vagyok neked azért, hogy összejöhettünk, hogy elkészítetted ezt az alkalmat. Külön köszönöm, Uram, hogy megígérted, hogyha ketten vagy hárman együtt vagyunk, akkor te ott leszel, és ezzel a reménységgel lehetünk, hogy most is itt vagy, hogy akarsz tanítani, hogy akarsz formálni bennünket, és akarod, hogy épülhessünk egymás hite által. Így kérlek, hogy áld meg a beszélgetésünket, az együtt gondolkodásunkat, valóban épülés lehessen ez egymás hite által. Amen. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mi lenne az a igei üzenet, vagy az a téma, ami érdemes arra, hogy így az egész szolgáló közösség plénuma előtt beszélgessünk róla. Aztán inkább egy téma ragadt meg bennem, mint sem egy konkrét igehely, de nyilván van hozzá igerészem is, ami alapján szeretném ezt kibontani. És a téma, amiről szeretném, hogyha egy kicsit gondolkoznánk most, egy olyan 20-25 percben, ez a közösség és az egység témaköre. Azért kell a kettőről együtt beszélni, mert egység nélkül soha nem lesz közösség, de majd meglátjuk, hogy miért nem. Akinél van Biblia, az Lukács evangéliumánál nyissa ki. Lukács evangéliumának 11. fejezetéből, a 14. verstől kezdve fogom olvasni Isten írott igéjét. És ördögöt űzött ki, amely néma volt, és lőn, hogy mikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és elcsodálkozék a sokaság. Némelyek pedig azok közül mondának, a Beelzebub által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértvén őt mennyei jelt kívántak tőle. Ő pedig tudván azoknak gondolatát mondanékig. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és ha a ház a házzal meghasonlik, összeomlik. És a sátán is, ha ő magával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én Beelzebub által űzöm ki az ördögöket. És ha én Beelzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok vajon ki által űzik ki azokat? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig Isten újjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De amikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyben bízott, és amit tőle zsákmányolt, elosztja. Aki nincs velem, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Eddig az írott ige. Az Úr Jézus egy olyan kritikus ponthoz érkezik a szolgálatában, mikor ez az esemény történik, ami aztán az egész zsidó nép számára sorsdöntő jelentőségű lesz. Itt és most el kell dönteniük, hogy Isten fia és a megígért messiás az, akivel szemben állnak, vagy pedig egy hazug, hitető, akit elvessenek. Látjuk, hogy elveti őt a népnek a nagy része. Tudjuk, hogy ez az eseménysor aztán majd az Úr Jézus elárulásában, kivégzésében csúcsosodik ki, és megállíthatatlanul vezet a zsidó kultusznak a pusztulásához, mikor majd Titus Krisztus után 70-ben lerombolja Jeruzsálemet és a szentélyt. Mi az az érv, amit itt felhoznak a zsidók az Úr Jézus ellen, és miért dobják be utolsó mencsvárként ezt a köztudatba, ezt a gondolatot? Próbálnak valami olyat mondani, amit nem lehet levakarni magadról, nem bizonyíthat. Ugye a közéletben látjuk ezt, hogy valakire rásütnek egy bélyeget, és utána azzal telik az élete, hogy próbálja lemosni magáról, magyarázkodik. Az Úr Jézus mégsem megy bele ebbe a magyarázkodásba, hanem visszalő. Az oka annak, hogy ilyen kétségbeesésbe taszítja a zsidó vezetőket, az az, hogy megcselekszi azt a csodát, amiről előtte 1000 éven keresztül tanították a zsidók, hogy ezt csak a messiás tudja megtenni, a néma ördög kiűzését. Mikor ezt megteszi, akkor ezzel bejelenti azt is, hogy én igényt formálok arra, hogy én vagyok a messiás, és imádjatok engem. És erre azt mondják, hogy ho-ho, te biztos az ördögök erejével tetted meg. Az az érdekes, amit az Úr Jézus válaszol, és igazándiból ez az, ami szerintem nagyon megfontolandó számunkra, ma élő keresztjének számára is, hogy mit mond nekik az Úr Jézus. Leáll mosakodni, hogy hát én nem az ördögökkel, mert Isten nagyobb, meg tudjátok. Mit mond? Igen. Azt mondja, hogy az ördög nem tudja az ördögöt kiűzni, mert akkor azt jelenti, hogy meghasonlás támadt az ördögök birodalmában, megingott a sátán királyi széke a maga birodalmában, és nem állhat meg az országa. És ez egy olyan igazság, ami nem csak a szellemvilágra, hanem nagyon a körülöttünk levő fizikai valóságra is igaz. Gondoljunk csak a nemrég lezajlott választásokra. Gondolom, hogy mindenki hallgatta a híreket, olvasta az újságot, vagy az interneten, igyekezett tájékozódni. És azt látjuk, hogy volt alapjába véve két csapat. Volt a kormány csapata, függetlenül attól, hogy valaki egyetért velük, meg nem, meg volt az ellenzék csapata, függetlenül attól, hogy egyetértünk velük, vagy sem. Mi volt a két csapat között a kardinális különbség? Ha ilyen szempontból nézzük, akkor a kormány az egységes véleményt képviselt, egységesen nyilatkoztak meg, és nyilvánvaló volt, hogy mi vagyunk ez a csapat, ő a mi vezetünk, és mi ezt akarjuk csinálni. A másik csapat, most ugye erről folynak viták, hogy ki kapott több szavazatot, ki nem, lehet, hogyha összeadjuk, akkor kapott ugyanannyit, vagy még többet is, mint a kormány, de hát legalább 4 felé oszlott. Sőt, hogyha ugye a kamupártokat, meg az önmagukat kinyíró, csak a körúton belül létező formációkat hozzászámoljuk, akkor még több felé oszlott ez a csapat. Nem volt egység, és valahol ez megbüntette őket, megint nem jutottak hozzá a hatalomhoz. Működik ez a politikában, úgy gondolom, hogy működik az egyházi életben, a gyülekezeti életben, a közösségben is, és működik a szellemvilágban is, hogy ahol nincsen egység, ott széthullás van, ott vereség van. 3 dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban. Beszélnék a diszfunkcionális közösségekről, beszélnék a jól működő közösségről, és utána beszélnék arról, hogy mitől is működik jól az a közösség, ami jól működik. Képzeljetek magatok elé egy marék üveggolyót, amit lerakunk egy tepsire. Mi történik, hogyha ezt a tepsit elkezdjük rázogatni? Ugye össze-vissza gurulnak, csörögnek, ha nagyon erősen rázzuk, akkor összetörnek. Egy helyen vannak ezek a golyók. Tulajdonképpen egy helyen vannak, igaz? A tepsiben van mindegyik golyó. Mondhatjuk rájuk, hogy közösségként működnek? Úgy tűnik, mintha, tehát legalább annyi stimmel, hogy egy helyen vannak ezek a golyók, ami ugye a közösségnek az egyik jellegzetessége, hogy találkoznak. De valami mégsem működik, érezzük, hogy nem az igazi a történet, és ezt úgy nevezhetjük, hogy ez az individualista közösség. Van egy ilyen közösségnek vezetője? Hát ő is csak egy golyó, nem? Ide gurul, oda gurul. Vagy képzeljük el, mondjuk a biliárdasztalra föl vannak állítva a golyók, vele szembe ugye a kezdő fehér golyó, és akkor megy a löket. Az ilyen közösséget, ha éri egy krízis, ami mondjuk legyen az, hogy a fehér golyó neki csapódik, ahány tagja van, annyi fele száguld. Nincsenek biztos kapcsolatok, nem lehet számítani senkire sem, és hát elég nehéz összetartani, vagy kézben tartani egy ilyen közösséget. Van-e látása az üveggolyók közösségének? Ahány tagja van, annyi látása. Szokták ezt mondani, ahol 2 zsidó, 3 vélemény, de az az igazság, hogy mondták ezt a magyarokra is a történelem folyamán. 1500-as években jegyezte fel, azt hiszem, egy holland diplomata, ha lehet még akkor őt hollandnak nevezni. némata, a földi diplomata, hogyha Magyarország nyomorúságát 3 aranyforinttal ki lehetne váltani, nem találnánk az országban 3 magyart, aki összedobja ezt a 3 aranyforintot. Ez török vész. Azt hiszem, hogy valamilyen szinten jól leírja a nemzeti karakterisztikánkat, hogy hajlunk erre az üveggolyó rendszerű közösséggyakorlásra. Ez az egyik véglet. Most képzeljünk magunk elé egy 1000 darabos puzzle-t, ami ki van rakva gyönyörűen, szépen egy nagy tepsibe. Közösség? Milyen jellemvonásokat mutat föl ez az 1000 darabos puzzle a közösség tulajdonságai közül? Kapcsolódnak egymáshoz, mindenkinek van helye, és a helyén van, és egy helyen is vannak, csak a helyén van. Ez nagyon fontos. Ez jelképezi a diktatórikus rendszerű közösséget. Van vezető? Ki a vezetője a puzzle közösségnek? Aki kirakta a puzzle-t, ő a vezetője. Van neki kapcsolata a közösség tagjaival? Addig, amíg berakja, beveri, mint a szöget a fába, hogy te itt vagy, te itt vagy. Van-e látása ennek a közösségnek? Ez nagyon érdekes, mert ketté lehet osztani a látást. Egyrészt a globális picture az áll, ugye? A Neuschwansteini kastély gyönyörűen kirajzolódik az 1000 darabból. Másrészt az egyes kis tagok, azok nem részei semminek, ők csak annyit tudnak, hogy nekem itt a északi szélesség ennyiedik fokánál, keleti hosszúság ennyiedik fokánál ott kell állnom, mert ide tettek. De nincs részük a látásban, nincs részük a megvalósításban. Jó érzése egy ilyen közösség tagjának lenni. Ugye, katonáknak ez való. Hát most nálunk a munkahelyemen az átszervezés óta egy hasonló közösségszervezési elvet igyekszik a vezetőm megvalósítani. Mi nem annyira érezzük jól magunkat ebben, különösen azért, mert volt elképzelésünk róla, hogy hol lenne a helyünk a rendszerben, és ugye nem oda került mindenki, ahova ő gondolta volna, nem azt a feladatot kapja, amihez legjobban értene. Tehát azért ez egy rettenetesen feszültséggel teli állapot, ha élő embereket kényszerítenek bele egy ilyenbe. Nem tudom, bejárta egy időben a sajtót egy olyan fotó, hogy a kínai katonák valami felvonulásra gyakorolnak. És ott áll az összes egyenruhában, ugye egy magasságban minden, gyönyörű távolról. És mikor ráközelített a fotós, akkor azt látta, hogy ide az ingallérokba 2 rajszeg be van szórva, vagy gombostű. Hogy el ne mozduljon a feje, mert ha már egy picit mozdította, már szúrta meg magát. Körülbelül ilyen ez a közösség. Meg lesz, amit a vezető akar, de milyen áron. És az Úr Jézus ilyesmikre utal, mikor azt mondja, hogyha meghasonlik önmagával egy ország. Az egyikbe a totális szétcsúszást látjuk az üveggolyókba. Nincs koncepció, nincs vezető, nincs jövőkép. Viszont rengeteg konfliktus van, hogy összekoccannak az üveggolyók. A másikban azt látjuk, hogy osztály vigyáz, van a vezetőnek egy koncepciója, a tagoknak, minden tagnak legalább 4 másikkal van kapcsolata, ugye ahova be van szorítva, de a többiekkel már nem valósul meg a kapcsolat, és nem leli örömét senki a vezetőn kívül abban, ami itt történik. Hogyha valaki a Lego Movie-t látta, ugye ott szintén előjön ez, hogy próbálja a Legónak a tulajdonos a pillanatragasztóval egymáshoz ragaszgatni a figurákat, és arról szól az egész film, hogy próbálják ezt a játékfigurák megakadályozni, hogy őket leragasszák. Ezzel szemben, tehát ezzel a 2 véglettel szemben, hogyan néz neki a jól működő közösség? A jól működő közösséghez képzeljünk el egy hálót. Mondjuk egy halászhálót. Tegyük bele ezt is a tepsibe, mert minden más már a tepsibe pakoltunk, tehát egy halászháló a tepsiben. Ez milyen tulajdonságait vonultatja fel a közösségnek? Tehát úgy, hogy mondjuk a csomók, azok a közösség tagjai, a hálónak a szálai, az a köztük lévő kapcsolat. A tepsiben vannak, egy helyen vannak. Van kapcsolatuk egymással? Van kapcsolatuk egymással. Mi köze van a vezetőnek ehhez a közösséghez? Vagy, tehát mondhatjuk azt, hogy ő is a hálónak a része, vagy mondhatjuk azt, hogy ő a halász. Itt már nem az van, hogy egyszer letettem oda, meg kell fogjam a hálót, ha fogni akarok vele valamit, és viszem. Belemerítem, aztán mikor kihúztam, szakadozik a háló, ugye, ha olvasok a csodálatos halfogást, akkor utána foltozgatom a hálóimat, megpucolom a hálómat. Van a vezetőnek mindenképpen kapcsolata a közösség tagjaival. A tagok egymással, ugye most gondoljunk a közösségi hálókra, akár az IVIV-re, ami indult annó Magyarországon, vagy akár a Facebookra, mindegy szociológiai kísérletnek a része volt, hány ismerősön keresztül lehet eljutni bárkiig a világon. Azt hiszem, hogy innen bárki 8 ismerősön keresztül eljuthatna Vlagyimir Putyinig. 5-ön? Akkor 5-ön keresztül, és akkor írhatna, hogy szevasz Putyin. De írhatta Orbán Viktornak, vagy bárki másnak is, hogy én a sógor koma főnökének, a barátnőjének a munkatársa vagyok, és akkor így ismerhetsz engem valahonnan. Nem véletlenül hívják közösségi hálónak ezt. Ugye innen veszi a példát, hogy a háló tetszőleges szemétől a másik személyig vezet útvonal. És ez egy rugalmas dolog, ez egy élő dolog, nincs kifeszítve, lehet vele valamit kezdeni. Nem véletlenül az Úr Jézus használja a háló képét is, meg a halászat képét is az egyházzal, a gyülekezettel kapcsolatban. Van-e látása egy ilyen hálószerű közösségnek? Ugye van, és nem csak az, amit a halász akar, mert ők aktív részes, tehát a háló, ha úgy nézem, aktív részese a halfogásnak. Ő nélküle a halász nem tud halat fogni. Nem törik, nem kocolódnak össze ezek a csomók egymáshoz, mert ugye szövetből van az egész. Vannak súrlódások, vannak itt is konfliktusok, maga a háló anyaga lehetővé teszi ezeknek az elsimítását. Működik egy ilyen hálószerű közösség, vagy működhet a valóságban? És ha igen, miért működhet? Egyrészt azért működhet, mert egy évezredek óta bizonyított metódus, a hálóval lehet halat fogni. Másrészt, amit Magdi néni is súgott itt előre, csak nem mondta hangosan, hogy az Úr Jézustól származik ez az elgondolás az egyházra nézve, ő gondoskodik arról, hogy ebben a formában létezni tudjon az egyháznak a közössége. Van még egy nagy előnye a hálónak, természetesen ehhez kellően apró lyukunak kell lenni, hogy a hálóval fel lehet fogni a tepsiből kipattanó üveggolyókat, és a helyüket elhagyni kívánó puzzle darabokat is. Tehát magyarul egy hálószerűen működő közösség képes arra, hogy integrálja az individualista vagy diktatórikus rendszerbe beleunt tagokat, és a maga hasznos részeivé tegye őket. Úgy gondolom, hogy az lenne a cél, hogy a mi gyülekezetünk is egy valami hasonló hálóvá állhasson össze, és a nagy tiszteletű úr azt mondta többször már az év folyamán, éveleje óta, illetve a legutóbbi deszkaszálkákban ugye meg is jelent az ő tollából, hogy ez az év a stratégia alkotásnak az éve, akkor valamilyen olyan módon kellene nekünk, presbitereknek és munkatársaknak hozzáfogni a stratégia kidolgozásához, hogy ez a háló, ez létrejöhessen. A saját meglátásom szerint aztán lehet ezzel nem egyet érteni. Most inkább egy ilyen üveggolyó állapotban van a gyülekezet sokszor, tehát sok az összecsattanás, mindenkinek van elképzelése arról, hogy hogyan kellene jól csinálni a dolgokat, és évek óta cipeljük a hátunkon azt a terhet, hogy a vezető meglehetősen nehezen tudja a saját elképzeléseit érvényesíteni, pontosan azért, mert mindenki tudja, hogy hogyan kellene neki csinálni, csak az a gond, hogy a mandátumot a vezető kapta a vezetésre, és mindenki más meg nem vezetői mandátummal rendelkezik. Mitől működik, ez lenne az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy mitől működik a jól működő közösség. És itt hadd térjek vissza az alapigére, Az egység az egy kulcsfogalom. Tehát, hogy nem meghasonlás, hanem egység van benne. Egy a vezetőnk, egy a célunk, és együtt akarjuk ezt megvalósítani. Ahhoz, hogy ez működjön, ehhez szükség van egy vezetőre. Előbb-utóbb az üveggolyórendszer is kitermeli a maga legerősebb üveggolyóját, aki ha mással, nem azzal, hogy ő nehezebb, mint a többiek, hatékonyabban tudja taszigálni, és ezért valamilyen szinten a saját érdekeit érvényesíti. Ugye a puzzle, amit mondtam, a diktatórikus rendszer, de az nem kérdés, hogy ott, aki a puzzle-t rakosgatja, az lesz a vezető. De most képzeljük el a hálót, amire ugye azt mondjuk, hogy ez lenne az ideális, vagy a kívánatos állapota a közösségnek, hogyha nincsen halász. Mi történik ezzel a hálóval? Ugye egyrészt aláveti magát a termodinamika második törvényének, és elmozdul a rendezetlenség irányába a rendezett háló, mert nincs már, aki befoltozza rajta a lyukakat, nincs már, aki tisztogassa. Másrészt haszontalanná válik, mert arra lett kitalálva, hogy a halász halat fogjon vele, de mivel nincs halász, ezért le van dobva a sarokba, és várja, hogy majd esetleg jövő vasárnap a régiség vásáron kivigyék a piacra, és megpróbáljanak megszabadulni tőle, mint egy antik, már a fölöslegessé vált dologtól. Tehát mindenképp kell egy vezető is. Az tisztázott kell, hogy legyen, hogy ki ez a vezető. Érdekes az, hogy Isten országában nem önjelölt vezetők vannak. Azt mondja a Pál apostol, hogy mi alkalmas voltunk, az Úrtól van. Ugye, ha az Ószövetséget nézzük, akkor visszatérő motívum, hogy ő Isten keni fel a királyokat, keni fel a prófétákat, tehát valamilyen módon a vezető az Úrtól nyeri a legitimációját. És úgy gondolom, hogy nyilván nehéz a tökéletes isteni vezetést átültetni a gyülekezeti életbe vagy a gyakorlatba. De ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy a református egyházban választjuk a lelki pásztort. Mert ez ad neki egyfajta legitimációt, hogy azt mondjuk, hogy mi hívtuk meg őt ide, azért, hogy az ő látása érvényesülhessen a gyülekezetünk életében és az egyéni életünkben. Akkor rátérek a következő dologra, hogy kell egy látás, kell egy cél. Minden közösségnek kell legyen egy célja, mert hogyha nincsen célja, akkor előbb-utóbb szét fog esni, hiszen nincs már miért összejárjanak a tagok. Tudja-e valaki, hogy miért tanították azt a katonáknak, hogy atomtámadás esetén tegyék föl a gázmaszkot? Mert abban néhány másodpercben is, ami még hátra van az életéből, nem a pánik uralkodik el rajta, hanem elfoglalja magát valamivel. Ez cinikus dolog. Haszontalan dolog és kegyetlen dolog. De rámutat arra, amit felismertek a katonai vezetők, hogy minden esetben célt kell adni, ha kánoáni nyelven akarok fogalmazni, akkor látást kell adni a közösség tagjainak, mert különben hiába valóvá válik, és szét fog peregni az egész. És végül, hogy tartsam magam ahhoz, hogy 25 percet beszélek, szükség van elhatározásra, ahhoz, hogy jól működjön ez a közösség. Mert ebben a gyülekezetben nagyon sokan vagyunk, magasan képzett szakemberek, nagyon sokan vagyunk karakán emberek, nagyon sok mindenkinek van véleménye, van elképzelése, és el kell határozzuk azt, hogy ezt adott esetben hajlandóak vagyunk letenni azért, hogy a vezető elképzelései megvalósulhassanak. Erről is többször beszélt nagy tiszteletű úr, hogy van helye a vitának a munkacsoportokban, van helye a vitának a presbiteri gyűlésen, de hogyha egyszer döntöttünk valamit, akkor ahhoz egy emberként kell ragaszkodni. És még egy dolgot szeretnék kiemelni az elhatározással kapcsolatban, hogy kapcsolódjak a délelőtti prédikációhoz is. Ugye az alapige az a Filippi 2-ből volt, és elmondta, mikor elmondja Pál apostol, hogy az Úr Jézus, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, és a többi. Elhatározta, hogy aláveti magát az Atya Isten, mint vezető akaratának. És elhatározta azt, hogy szeretni fog bennünket annyira, hogy végig menjen a szenvedések útján, azért, hogy nekünk életünk lehessen. Ez lehet, hogy furcsának tűnik, hogy a szeretet is elhatározás kérdése, de ezt az Úr Jézus példája igazolja. Úgy döntöttem, hogy szeretem őket, és ebben következetesen kitartok. Zárásként hadd mondjak el még egy történetet nektek. Éppen egy közösségszakadáson voltunk túl egyik ifjúsági körben, amit látogattam, és beszélgettem egy általam nagyra becsült, több ifjúsági kört végigvivő és szolgálatra kész fiatalokat kinevelő ifjúsági vezetővel, arról a helyzetről, ami éppen a mi közösségünkben kialakult. És ő mondta el nekem, hogy emlékezzek vissza megboldogult kamaszkoromra, amikor éppen adott helyzetben kenyértörést jelentő vitától sokkal durvább viták mentek az ifjúsági körben, sokkal inkább személyeskedő volt a hangnem, mikor egymásnak feszültek az érvek és az ellenérvek, és mégis mindenki alig várta a következő alkalmat, hogy újra találkozzunk, és újra együtt legyünk. És föltette a kérdést, hogy mitől volt ez? Attól volt, hogy szerették egymást a fiatalok, akik abba a körbe jártak. Tehát, hogyha megvan a szeretet iránti elhatározás, és ezt megvalósítjuk a saját életünkben, akkor mennek a dolgok, akkor lehetnek konfliktusok, túl fogunk tudni lendülni rajta. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy a szeretet sok vétket elfedez, és hogyha nincs meg a szeretet, akkor tulajdonképpen bármiféle banális dologból, mint az, hogy tegnap mentünk a Fetakörrel Tisza Szent Imrére és Tisza Dersre, illetve a Poroszlói Ökocentrumba, merre menjünk? Harsánynak, vagy simán a hármas úton? Én Harsánynak akartam menni, mindenki más a hármas úton akart menni, és akkor el kellett fogadni, hogy jó, akkor a hármas úton megyünk. De lehetett volna ebből egy óriási vitát, vagy egy sértődésbe fulladó bármit is csinálni, hogyha nincs meg a szeretet, hogyha nincs meg az egymás iránti elfogadásnak a készsége bennünk. Tehát zárásként hadd foglaljam össze, vannak diszfunkcionális közösségek, ilyen, mikor mindenki a saját feje után megy, vagy mikor bele van kényszerítve a közösség egy erőskezű vezetőnek az akaratának a véghezvitelébe. Az lenne a cél, hogy mi ne ilyenek legyünk, még hogyha ilyen felállásból indul is a gyülekezeti életünk, és van az Úr Jézus által elképzelt jól működő közösség, ahol nem kérdés a vezető személye, nem kérdés a látás, és nem kérdés az, hogy a tagok szeretik egymást, és együtt akarják végigcsinálni azt, ami hitük szerint az Úr Jézus akarata a gyülekezetükre nézve. Én ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattatok.